Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlök mindenkit, megyünk is tovább a hétvégi menetrendben, benne pedig kapcsolódjunk a következő órában. Barokk randevúra invitáljuk Önöket szeptember 3-án és 13-án a BMC-ben, azaz a Budapest Music Centerben. Kalávszki Adrián a szólistával és Szokos Augustin csemballó művész karmesterrel Kalmár András beszélget.
Arról van szó, hogy lesz egy Handel mű, az Akis és Galatea, ez lesz szeptember 13-án, és ezzel be mind a ketten közreműködtök, és lesz egy másik, az a Pimpinone, amely Telemannak egy operája, és abba pedig csak Adriána énekel. Jól mondom?
Így van.
Meséljetek akkor erről egy kicsit. Én azt látom, hogy egyszerűen iszonyú revival van, ami a barokkot illeti. Egyre másra vannak barokkoncertek, és valahogy ilyen hihetetlenül divatba jött most így az elmúlt 4-5 évben a maga a barokzene. Persze eddig is mindenki játszotta, vagy eddig is lehetett barokkoncerteket hallani, de most valahogy ez ilyen trendi lett. Nem tudom, ti tapasztaljátok-e ezt?
Hát valamilyen szinten igen, ebben igazad van, illetve a nyitottság is szerintem nőtt a barokk zene iránt, viszont én azt gondolom, hogy most pont a fesztiválnak az az előnye, ami egyedülálló Magyarországon olyan szempontból, hogy a színpadi műveket historikusan fogjuk előadni, ami azt jelenti, hogy a barokk színháznak is a jellemzőit láthatják azok, akik ellátogatnak a fesztiválra, ez viszont Magyarországon nem jellemző még sajnos.
Aha, tehát tulajdonképpen két operáról van szó, de ezeket nem csak eléneklitek, hanem el is játszátok, úgy, ahogy ezt annak idején tették?
Igen, tehát arra próbálunk kísérletet tenni igazából most már 2 éve. Minden évben eddig ugye Gödöllön volt a fesztivál, most először pedig a BMC-ben lesz, hogy barokk gesztusokkal kísérjük az énekünket. Mégis énekes színészek leszünk, és ehhez hozzátartozik az is, hogy barokk jelmezben, parókával, sminkben jelenünk meg. Egyébként nekem ez nem annyira újdonság, mert én Lipcsében végeztem végzene szakon, még pont 10 éve debütáltam ott egy ilyen barokkesztikás előadásban, és igazából én azóta beleszerettem ebbe a műfajba, és azt gondolom, hogy a zenéhez is nagyon-nagyon sokat hozzá tud adni, amikor ezeket a gesztusokat alkalmazzuk, illetve nagyon pompázatos is a látványvilág, amit el tudunk érni ezzel.
El tudod mondani pár szóban, hogy mit értesz barokk gesztusok alatt, vagy mit jelent ez pontosan? El lehet ezt képzelni valahogy?
Hát elsősorban ugye a retorika és a szónoklat, a szónokoknak a kézmozdulataiból fakad, ez egy nagyon ősi dolog. Aztán később ugye, amikor például a tánc nagyon-nagyon hangsúlyossá vált a barokkorban, az udvarokban, akkor ez is hozzáadott ezekhez a gesztusokhoz, és ami a legérdekesebb, hogy tényleg a mai napig annyira élőek ezek a mozdulatok, hogy akár hogyha beszélgetnénk most élőben akkor, és gesztikulálnánk, akkor nagyon hasonló mozdulatokat látnánk. Tehát, hogyha az ember nem is ért, ugye sokszor ez az operával egy probléma szokott lenni, hogy ugye olyan nyelven éneklik, amit nem ért a közönség.
Igen.
A megértést és a befogadást, az nagyon nagyban segítik ezek a mozdulatok, és hát ez nem csak mozdulatokból áll igazán, hanem amikor már 2 ember van a színpadon, vagy több, mint ahogy ez most majd meg is fog történni, akkor az ő térben elhelyezett pozíciójuk is jelentéstartalommal bír, és nagyon fontos és hangsúlyos az arcjáték, amit a sminkkel ki lehet emelni, és ezáltal egy nagyon-nagyon kifejező érzelem gazdag előadásnak lehetnek a tanulni azok, akik meghallgatják ezeket a műveket, szisztikusan előadott színpadi műveket.
Hát igen, nem véletlenül mondják, hogy az opera tényleg a művészetek csúcsa, hiszen itt nem csak énekelni kell, hanem profi színésznek is kell lenni. Az Akis és Galatea, ugye említetted a nyelvet, az Akis és Galatea az Handel műve, de hát Handel igazából Angliába lett szupersztár, hogy így fogalmazzak. Ez például angolul van, vagy németül?
Az Akis és Galatea az Handelnek tulajdonképpen az első angol nyelvű műve.
Aha.
És műfaját tekintve igazából nem teljesen opera, bár Handel maga egy levélben kis operának hívja, az én kis operámnak. de tulajdonképpen műfajilag az a későbbi angol oratórium és az olasz operának a határán mozog, tehát akkor Händel még igazából nem alkotta meg az angol oratóriumot, amit mindenki ismer, a Messiást, Teodorát, Júdás Magadó, stb. Ezek még nem léteztek, viszont ez tulajdonképpen ez a darab, ez egy előfutárának tekinthető, és ezért angol nyelven is van. Cannonsban mutatták be, ott egy ilyen udvari előadás volt, nagyon szépen megcsinálva a rendezést olyan módon, hogy ez valószínűleg egy szabadtéri előadás volt, és a kertben volt egy szökőkút, ami a történet szerinti Ákész véréből átváltozott patakot szimbolizálta, mert hogy ugye a mitológiai története az ennek a darabnak az az, hogy Galatea és Ákész, Galata egy nymfa, Ákész pedig egy pásztor, akiknek a szerelmét mutatja be a történet, és akkor Polifémusz, az egyszemű óriás, ő meglátja őket, és féltékenységében és dühében az Etna hegyéből kiszakítva egy sziklát rádob Ákészra, és Galata pedig halott szerelmének a szikla alól kifolyó vérét egy sordogáló patakká változtatja, amely egyébként a legenda szerint a szicíliai Ácsi folyónak a forrása is lett ez a folyó. Ez azt hiszem, hogy igaz.
Vannak geológiai vonatkozásai a történetnek.
Így van, így van. Ma már nem létezik maga a folyó, mert kiszáradt még a 14. században, vagy valami ilyesmi, de akkoriban ez még létezett. És hát tulajdonképpen Händelnek érdekes módon ez a darabja lett az, ami messze a legsikeresebb drámai műve, tehát tulajdonképpen az egyetlen olyan mű, amely gyakorlatilag a megírás óta sohasem került le az operai repertoárról, mindig játszották, sok átirata és újrahangszerelése született Mozarttól, Mendelssohntól, és egy nagyon szép történet, egy nagyon érzelmes és lírai aláfestő zenével.
Ez lesz tehát szeptember 13-án, és Megyesi Zoltán lesz a partnered, ugye, Adriána?
Igen, ő lesz Ákis.
Aha, és Csermi Zsombort láthatjuk még Polifémusz szerepében.
Igen, és Molnár Péter pedig lesz a Dámon egy pásztor fiú, tehát igazából négy szólista van, ami még szerintem érdekes, hogy ugye itt most kórus is lesz, egy kisebb kórus, és például velem, majd a Magyar Rádió gyermekkórusából egyébként, aminek én is tagja voltam még régen, ő csatlakozik majd egy kisfiú, ami szintén az angol kórus hagyományt hivatott ugye bemutatni.
És ugye a Budapest Bach konzort kísér, aminek ugye Augustin, te vagy a művészeti vezetője.
Így van. Tulajdonképpen mi ezekbe a produkciókba oly módon kerültünk be, hogy a korabeli színpadi látvány mellé természetesen az elvárás az, hogy a zene is, a hangzó anyag is korhű módon szólaljon meg, és mi pedig ezt tekintjük célunknak, tehát ezért például a közönség majd hallhat egy eredeti 1785-ben épült csembalót, ami az összes koncertünkön használni szoktunk, és ráadásul Londonban építették, tehát ugyanabban a városban, ahol maga a darab is aztán nagyon sokszor elhangzott, és Händel is ugye ott élt, akkor a zenekarnak a természetesen többi hangszere is, ami nem korabeli, az kórhű módon van megépítve, olyan, így van, azoknak a replikája, akkor a zenekarnak a létszáma, az eredeti, a szólamoknak az aránya, és hát amint Adriána is mondta, hogy a kórus összetétele is, hogy a szoprán szólam az kisfiúk, és a többi szólam az pedig csak férfiak, és hát ezen kívül egyébként még egy-két meglepetést is tartogatunk, mert az Ácisz és Galatea nagyon gazdagon hangszerelt mű, annak ellenére, hogy az eredetileg kis zenekarra íródott, nagyon gazdagon hangszerelt mű, és a közönség majd egy-két pontján a darabnak még madárcsicsergést vagy harangjátékot is hallhat, de ezt most inkább nem lövöm le még az előadás előtt.
Nagyon izgalmas, és mi a helyzet az áhanggal? Hova hangoltok? Mert ugye a barokkorban az változó
volt. Így van,
volt.
Hát egy picit alacsonyabb ebben az esetben, mint a mai 442 Hz-es A hang. Mi 415 Hz-en fogjuk játszani ezt a darabot, ami körülbelül fél hanggal van mélyebben. Igazából ezt a megoldást, ezt a kényszer szülte a historikus előadói gyakorlatot művelők körében, mert ugye ez így egyszerű, hogy pont egy kis szekunda különbség, egy fél hang a különbség a kettő között, de valójában Handelnél tulajdonképpen egy picit magasabb volt ennél a 415-nél a hangolás, mondjuk körülbelül ilyen 420 Hz környékén lehettek, de ahhoz ugye teljesen új hangszerparkot kellene legyártani, hogy az ember ilyen módon tudja előadni, és tulajdonképpen a 415 Hz az megközelítőleg jó, az énekeseknek a lága is így jó, illetve a hangszerek is így tudnak együtt játszani egymással.
Jó, hát szerintem senki nem fog reklamálni.
Hát ezt az 5 Hz-et ezt nem fogják meghallani, igen.
Igen, valahogy nekem is van egy ilyen érzésem. Adián, akkor mesélj egy pár szót kérlek a Pimpinónéról, a Telemann operáról, hiszen ez a másik, amit te énekelsz, az lesz szeptember 6-án.
Igen, szívesen. Hát ugye azért érdekes még a Barokk Rendezvú most, hogy a koncepció az végül is az akkor, hogy egy komédia és ugye egy tragédia fog elhangzani, és mind a kettőnek van évfordulós vonatkozása is, tehát a Pimpinónét azt egyébként 1725. szeptember vége felé mutatták be, tehát pontosan 300 évvel ezelőtt. Ugye Handelnek pedig 340 éve született, ugye ezért végül is Handelt is ünnepeljük, tehát így alakult ki ez a program és ez a két mű. Ugye hát ez a komédia, ez egy érdekes intermezzo, amit egyébként pont egy Handel opera szériának, a Tamerlánónak a szüneteiben adták elő. Ugye ez az intermezzo műfaj, ez erről szólt, hogy azok a nézők, akik ott maradtak a szünetekben is a nézőtéren, azok sem maradjanak szórakozás nélkül, és általában ugye, hogy kontrasztáljon az opera szériáknak a komolyságával, egy vidám komédia hangzott el általában. Ugye később például biztos sokan ismerik, ugye Pergolesi Úrháznám szolgáló, Leszerő a Padrona, ez is egy nagyon hasonló történet egyébként, de hogy Telemannél ez egy korábbi mű. És ami még érdekes benne, hogy két nyelven írta meg Telemann. Ugye ennek nagyon egyszerű oka van, az áriák is nagy része, olaszul van, és a recitatívok és az áriából egy-kettő pedig németül van. Ugye ez azért van, hiszen Hamburgban volt ez az előadás, ez a bemutató, és ugye a német közönség, hogy jobban értse a cselekményt. Ezért ők voltak a recitatívok németül. És hát így egy szablons történetet mond el, abban az időben szablons történetet. Ugye Vespetta az én karakterem, ő egy szolgáló lány, egyébként már a neve is beszédes, a Commedia dell'arte-ból egyébként származik mind a
két szereplőnek
az archetípusa. Ugye Vespetta a darazsacska, az azért darazsacska, mert ő egy nagyon kis furfangos szolgáló lány, tehát okos, és nagyon jól tudja, hogy mikor mit kell mondania, tehát az agya az olyan tekervényes, mint egy darázsfészek. Ugye később is vannak operák, egyébként tényleg Mozartnál is, ugye akár a Susanna Figaro házasságában, tehát ezek a archetípusok, ezek tovább éltek, és a Vespetta is egy ilyen okos szolgálólány, aki ráveszi a egyébként ő Pantalone, Commedia dell'arte-ból Pantalone karakterét mintázó, öregedő, de gazdag kereskedőt, aki azért eléggé szoknyabolond, hogy vegye föl magához szolgálónak, és addig-addig mesterkedik, amíg el nem éri, hogy feleségül vegye őt, és amikor ez megtörténik, akkor viszont hát már ő hordja a nadrágot ugye a házban, és Pimpinone már meg sem mer szólalni, és Vespetta lesz a házura. Ez a három részre tagolódó intermezzónak a rövid története. És hát ezt a művet, ezt majd Zigithoft, belga barokk gesztika szakértő fogja nekünk megkoreografálni, Neubauer Lórát lesz ő Pimpinone. és az áciziskola terában pedig egy korabeli oratórium előadást szeretnénk majd reprodukálni, ezt pedig Nils Badenhoff, ő egy német szakértő fogja megkoreografálni, tehát külföldről érkeznek hozzánk majd ezek a szakemberek.
Hát akkor ez egy igazi nemzetközi produkció.
Abszolút, igen.
Kalavszki Adrián a szólistával és Szokos Augustin csembaló művész karmesterrel Kalmár András beszélgetett. Most pici szünet, aztán szintén a kultúra világával folytatjuk, maradjanak